Ez a legkönnyebb kereszt, amit kaptam az életemben, mondta el Katona István nyugalmazott egri segédpüspök annak kapcsán, hogy Balogh Zoltán az emberi erőforrások minisztere kimagasló szakmai munkája elismeréseként Magyar Érdemrend Középkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesítette augusztus 20-a alkalmából. Katona István az egri főegyházmegye nyugalmazott segédpüspöke hozzátette. De azokra a keresztekre is szükség van, amiket a jó Isten ad, megenged, mert nem rózsalugasban sétálunk a földön, hanem keresztutat is kell járnunk, kereszteket hordoznunk. Ez a kitüntetés azoknak is szól, akik nekem segítségemre voltak, papok és világiak egyaránt, és imádkoztak értem, hangsúlyozta Katona István nyugalmazott egri segédpüspök. A riporter Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál dr. Katona István püspökatyát, az egri főegyházmegye nyugalmazott segédpüspökét, akit Magyarország köztársasági elnöke augusztus 20-a nemzeti ünnepünk alkalmából a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetésben részesítette. Felolvasom pontosan a méltató szöveget, hogy miért kapta püspökatya ezt a kitüntetést, ennek kapcsán fogunk most beszélgetni. Tehát dr. Katona István az egri főegyházmegye nyugalmazott segédpüspöke, a Szent Faustina Isteni Irgalmasságért Alapítvány volt elnöke részére, több évtizedes egyházi szolgálata, valamint a magyar-lengyel keresztény kulturális és lelki örökség ápolásában, illetve a Szent Faustina nővér által közvetített Isteni Irgalmasság szellemében történő evangelizáció hazai elterjesztésében vállalt jelentős szerepe elismeréseként a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetést adományozta Áder János köztársasági elnök püspökatyának. A beszélgetés elején ehhez gratulálok is. Több évtizedes egyházi szolgálatáért kapta püspökatya ezt a kitüntetést. Ha visszatekint püspökatya gazdag életére, papi szolgálatára, mi az a mozzanat, ami elsőként a szívébe ötlik? Engem nagyon megfogott püspökatyának a jelmondata, amit püspöki jelmondata, hogy maradj velünk, Jézusunk.
Ez a püspöki jelmondat volt valóban. Egész életemben megtapasztaltam azt, hogy Jézus velünk van. Tehát 64 éves papi szolgálatomban, nem csak mint püspök, hanem mint káplán, plébános, azután segédpüspök Vácott, segédpüspök Egerben, mindenütt megtapasztaltam, hogy Jézus velünk van. Az emmauszi tanítványoknak volt ez a kérése, hát az én kérésem is ez lett, amikor püspökké szenteltek, továbbra is maradj velünk Jézusunk. Egy kicsikét hosszú volt ez az út, ez a 64 éves lelkipásztori szolgálat. Kezdődött azzal, hogy fölszenteltek a szegedi fogadalmi templomban 1953. június 7-én. Heten voltunk, akik nagyon összetartottunk, és egymást támogattuk, amíg valamennyien éltünk, aztán néhányan közülünk meghaltak, de még mindig vagyunk ketten. A hétből Gyulai püspök úr és én. 64 év alatt kezdtem Újszegeden egy évig, nem tehettem semmit. Állami tilalom volt, hogy senki nem hitoktathat, sem templomban, sem magánházakban, sehol. Egy pap kapta meg az engedélyt csak Szegeden arra, hogy hitoktasson ilyen hatalmas városban. Megvigasztalta helynök úr, hogy Pista nyugodjon meg, majd máshová kerül. Csak ugyan egy év múlva Kizomborba kerültem, ahol 400 hittanosunk volt. Most visszatekintve magam is csodálkozom azon, hogy 54-től, 1954-től kezdve 1958-ig 400 hittanos gyermekünk volt. Valamiképpen a párt megfeledkezett erről a településről, és egy gyönyörű szép idő volt. Egyik legértékesebb éveim voltak ezek, akkor ennyi gyerekkel foglalkozhattunk. Kizomborból azután Klárafalvára kerültem, 12 évet töltöttem ott, igen szegényes körülmények között, de hála Istennek nagyon boldogan. és ott is szép lelkipásztori munkát végezhettem, főleg addig, amíg a termelőszövetkezeteket nem erőltették. Onnan 12 év után Apátfalvára, ott 17 évig voltam lelkipásztor, szintén nagyon jó körülmények között, és ott is azt mondhatnám, hogy majdnem teljesen nyugodtan és szabadon végezhettem a lelkipásztori szolgálatot káplán segítségével. Na meg a hívekkel, tehát azok nélkül nem lehet lelkipásztori munkát végezni. Hála Istennek, nagyon sok segítséget kaptam a hívek részéről, képviselőtestület tagjaitól, és sorolhatnám paptestvérektől szintén. Onnan Apátfalváról kerültem 1987-ben Szegedre, a Rókusi plébániára, ott csak 2 évet töltöttem, és jött a püspöki kinevezés. A püspöki kinevezés után Váci segédpüspökként szolgáltam 8 évet a Váci egyházmegyében. Óriási egyházmegye volt, nagyon örültem annak, hogy amit eddig egy kisebb egységekben, egyházközségekben működhettem, most szinte az országnak egy nagy részét szolgálhattam azzal, hogy a Váci egyházmegyének lettem a segédpüspöke. 8 év után fölmerült ez a gondolat, hogy kerüljek át Egerbe. Kisszentelést kértem, hogy segítsen a döntésben. Kisszentelés segített, mert az ünnepe előtt azt kértem, hogy valami jelt kapjak arra, hogy menjek Egerbe, vagy ne menjek. Október 2-án, 3-án volt akkor Kisszent Teréz ünnepe, amikor én születtem. Kisszent Teréz segített abban, hogy október 2-án jött a telefon üzenet a nuncius úrtól, hogy a Szentatya áthelyezte Egerbe. Elfogadja-e? Hát egyszer a Szentatyának engedelmességet fogadunk mindig, akkor természetesen elfogadtam. Jöttem Egerbe, és számomra ez egy óriási ajándék volt.
Az egri évekből azt szeretném kérni, püspök atya, hogy 2 jelentős mozzanatot emeljünk ki. Az egyik, hogy a akkor Magyar Katolikus Rádió Egernek nevezett, jelenleg Szent István Rádió néven működő rádió munkájába, szolgálatába püspök atya bekapcsolódott, és a Szentek élete, illetve utána a Szentek szent életű emberek élete című sorozatot elkészítette. Ez az egyik, amiről szeretném, hogy beszélgessünk. A másik jelentős papi szolgálat pedig, hogy az egri bazilikában az első csütörtöki szentségimádásokat püspök atya vezette be, és azóta is vezeti ezeket a szentségimádásokat.
Nagyon megörültem tehát annak, hogy a váltáson Egerbe menetelen nem kellett töprengeni, Kisszent Teréz elrendezte, pápa már kinevezett, tehát jöttem Egerbe. Akkor már kezdődött annak az elképzelésnek a megvalósítása, hogy induljon egy katolikus rádió. Nagyon kedvemre való volt, amikor fölkértek arra, hogy ismertessem a nap szentjét. Ismertettem a szenteket, de olyan emberek életét is ismertettem, akik nem voltak boldoggávatva, szentjavatva, de példaképeink lehetnek. Akár Prohászka püspök úrra gondolok, Pázmány Péterre, vagy Kaszap Istvánra, vagy Bogner Mária Margitra, szóval sokakra. Azóta azok közül néhányat boldoggávattak, és ilyen formán kedvem szerint január 1-től december 31-ig minden napra felolvastam a szentek életét. Egy életet vagy 2 életrajzot, mikor éppen hogy adódott. Nagyon-nagyon szerettem ezt a munkát. Persze óriási munka volt, mert kellett ugye január 1-től előre dolgozni, 1 héttel, 2 héttel, hogy a szentek műsorra kerülhessenek a rádióban. Nagyon szerettem ezt a munkát. Nagyon sok fáradtsággal járt, több könyvből szedtem össze azt a 3, 5, 7, legfeljebb 8 percnyi anyagot, amit engedélyezett a rádiók műsorkerete, és akkor, miután ezzel megvoltam, akkor azt mondtam, hogy hála Istennek, most már én is hallgathatom a szentek életének a történetét. És valóban, mind a mai napig, ha csak lehet, akkor úgy intézem a tennivalóimat, hogy meghallgathassam a szentek életét. Nagyon sokat tanulhatunk tőlük. Tehát ha életemnek egyik legértékesebb szolgálatát ebben jelölöm meg, hogy a szentek életét ismertethettem, és ez nagyon sokaknak örömére, lelki gazdagodására szolgált, akkor azt mondom, hogy hála Istennek, hogy ide kerültem Egerbe, és a rádió keretén belül ezt a műsort elvégezhettem. Ezen kívül sorozatban ismertettem a szentmise történetét, a szentmisét magát, hogy aprólékosan megismerjék azt, hogy mi is az igazán a szentmise. Második ilyen sorozat volt az oltári szentségről külön, tehát a szentmisén kívüli tisztelete az oltári szentségnek. Szent II. János Pál pápa enciklikát írt erről a szentségről, Ecclesia ex Eucharistia, az egyház az eukarisztiából él. Nagyon kézenfekvő volt az, hogy minden hónap első csütörtökén megtartsam a szentségimádási órát. Ez is komoly készületet kíván természetesen, és akkor haladva hónapról hónapra, évről évre, most már 17 év óta ez a műsor megy, 2000-ben kezdődött a rádiónak a sugárzása, és azóta kevés kivétellel minden első csütörtökön ezt meg tudtam tenni. Külön hálás vagyok a Jóistennek, hogy ebben is ilyen kedvemre való feladatot, szolgálatot kért tőlem. Örömmel teljesítettem. 2008-ban volt 70 éve annak, hogy az eukarisztikus világkongresszus megtartható volt Budapesten, és gyönyörű, szép emlékkönyvet adtak ki erről. Hogy minél többen tájékozódhassanak arról, hogy mit is jelentett ez a kongresszus, egy rövid összefoglalást készítettem annak az emlékkönyvnek az alapján, és ezt is sorozatban, 23 részben felolvastam a Szent István Rádióban. Ennek is nagyon örülök, mert mégis most, amikor készülünk a 2020-as eukarisztikus kongresszusra, ami nemzetközi világkongresszus, akkor jó, ha a hívek tudják azt, hogy mi mindent lehet tenni, és micsoda óriás hitvallás az oltári szentség csodálatos titkával kapcsolatban. A világ minden részéről jöttek rengetegen, és vallották meg hitüket a legszentebb oltári szentségben jelenlévő Krisztusról.
Magyar-lengyel keresztény kulturális és lelki örökség ápolásáért is kapta a püspök atya a Magyar Érdemrend középkeresztjét. Krakkóban található az Isteni Irgalmasság Bazilika, és annak az altemplomában több kápolna is van, többek között egy lengyel-magyar kápolna. Ennek a kialakításában, létrehozásában is püspök atya tevékenyen részt vett.
Makarszky bíboros úr kérte a Magyar Püspöki Kartól, hogy legyen egy magyar-lengyel szentek kápolnája, négy nemzeti kápolna közül, tehát egyik kápolna. A püspöki kar elfogadta és megbízta Antalózi Lajos atyát, hogy ezt a munkát, ami ennek a kápolnának a létrehozásával jár, ami a bazilika altemplomában van, rendezze és intézze. Megkapta a megbízást 2000 júniusában, utána műtétre ment, nem tudtak rajta segíteni, 2000 decemberében meghalt. Megkérdeztem a püspöki konferencián, mi legyen most. Seregélyesek úr rám mutatott, végezte. Ekkor kaptam ezt a nagy feladatot, hogy ez a kápolna elkészüljön. Nagyon sokszor kellett kiutazni Lengyelországba, hála Istennek, voltak segítőim. Puskás László tökéletesen meg tudta értetni magát, őt is megértették, nyelvtudás alapján gyönyörű tervrajzot adott be az elképzeléséről, és a szintén Makarszky bíboros úr kérése az volt, hogy ne csak magyar és lengyel szentek vagy boldogok kerüljenek az ábrázolásra, hanem 68 személy ebből a térségből. Puskás László vállalta a munkát, elkészítette a tervet, püspöki konferencia elfogadta, és megkezdődött a nagy munka. 2004. szeptember 16-án tették be az utolsó mozaik kockát, az 50 négyzetméter területű mozaik alkotásba. Nagyon sokan megcsodálták ezt a művészi alkotást. Úgy képzeljük el, hogy a főoltárt, ahogy van, egyik oldalon a falon végig, másik oldalon a falon végig, 12-13 méter hosszúságban, 50 négyzetméter, 2 méter szélességben a képek, gyönyörű ábrázolások. Ebbe belekerültek valóban magyar, lengyel szentek, boldogok és szentéletű emberek, akik közül már többeket boldoggá, sőt, szenti avattak. Gyönyörű ez a kápolna. Más nemzetbéliek is szívesen mutatnak be ott szentmisét, ez a kápolna tehát egy csodálatosan szép alkotás. Hiszem azt, hogy ez is föllendítette a magyar-lengyel kapcsolatainkat.
Ehhez kapcsolódik szorosan tehát a lengyel-magyar keresztény kulturális és lelki örökség ápolásához a Szent Faustina nővér által közvetített Isten irgalmasság szellemében történő evangelizáció hazai terjesztésében vállalt püspökatyának a szerepe. Nagyon sokan ismerik azt az irgalmas Jézus képet, ahogy megjelent Faustina nővérnek az irgalmas Jézus azzal a szöveggel, hogy Jézuson bízom benned.
Amikor ide kerültem Egerbe 1997. októberében, akkor Antalóczi atya kérte, hogy legyek az alapítvány kuratóriumának az elnöke. Elvállaltam, és attól kezdve iparkodtam jól megismerni Szent Faustina nővérnek a naplóját. És mikor Antalóczi atya meghalt, aki már elindította a gyűjtést a kápolna javára, akkor olyan 10-15 millió forintra gondoltunk, hogy abból egy szép kápolnát lehet készíteni. Végül is 45 millió forint kellett hozzá, a magyar hívek összeadták ezt a pénzt, és elkészült a gyönyörű kápolna. Seregi érsek úrnak nagyon nagy szerepe volt benne, hogy az elképzeléseit elmondta, megvalósult, azután lengyel részről is a bazilika főmérnök, aki tervezte az egész bazilikát, az is elfogadta az elképzeléseket, és így a tisztelet is elindult Magyarországon. A napló megjelenése nagyon fontos volt. Ezt elsősorban Antalóczi atyának köszönhetjük, aki lefordítatta lengyel nyelvből magyar nyelvre a naplót, és adta minden plébániára, minden papnak lehetőleg, hogy ismerje meg. Azután az alapítványnak a célkitűzése volt, hogy a Isten irgalmasság tiszteletét terjeszteni kell. És valóban ez volt egy szintén nagyon szép munka, hogy megkezdtük az Isten irgalmasság országos konferenciáit. Rómában volt az első világkongresszus az Isten irgalmasságról. Az egész világról 6000 regisztrált személy vehetett részt a Lateráni Bazilikában ezen a konferencián. 3 évenként van ilyen világkongresszus, a második Krakkóban volt, harmadik Bogotában, negyedik a Fülöp-szigeten, Manillában. Ugyanakkor kérték tőlünk Rómában, hogy minden országban legyen országos konferencia. 2009-ben kezdtük el egy év kivételével, amikor Boldog II. János Pál pápát szentté avatták, Bogotában volt a világkongresszus, és 10 éve volt éppen annak, hogy a magyar kápolna elkészült, ennek az évnek kivételével minden évben volt konferencia, 3 Budapesten, a negyedik már mentünk vidékre, a Váci Székesegyházban, 5. Egerben, a 6. Nyáregyházán, gyönyörű volt a természeti környezet, minden, és az is egy ragyogó hely volt, a Mátra Verebé Szentkúti Peregrin atya kérte azt, hogy a irgalmasság évében, amit Ferenc pápa meghirdetett, ott legyen náluk, tehát Mátra Verebé Szentkúton, ott volt a 7., és végül a 8. Szegeden. ebben az évben, 2017, húsvét utáni szombatján.
Ahogy elhangzott, tehát ezen az Isten irgalmasság képen az látható, az a felirat, hogy Jézuson bízom benned. Egy nagyon szép kép, erről már korábbi beszélgetéseinkben volt szó. Milyen üzenetet fogalmazna meg az Isten irgalmasság kapcsán Püspök atya a hallgatóknak? Mit jelent az, hogy Jézus irgalmas szívű mindannyiunkkal?
Az irgalmasság évét Ferenc pápa meghirdette, ennek nagyon-nagyon örültem. Mert ez egy világméretű nagy ünneplés volt egy esztendőn keresztül. Ez egy óriási eseményt jelentett, mert az Isten végtelenül irgalmas. Ferenc pápa szinte minden nap beszélt abban az esztendőben az irgalmasságról. Isten irgalmának nincs határa. A megtestesült ige, maga a megtestesült szeretet és irgalom. Egész föld élete, az a három éves működése, hirdeti azt, hogy milyen irgalmas szívű a mi Jézusunk. Feltétlenül bízunk benne. Na hát, hogy elmondat akkor, nagyon egyszerű, ezt maga az Úr Jézus kérte, hogy minden kép alatt, ami őt ábrázolja, legyen ott ez a fohász. Jézuson bízom benned. Minden nyelven, az egész világon elterjedt, és ez azt jelenti, hogy nekem is, és minden bűnösnek, én is bűnös vagyok, mindenki, minden bűnösnek örömmel megbocsát a Jóisten, csak forduljunk hozzá, és kérjük azt, hogy Isten légy irgalmas nekem, szegény bűnösnek, amint az a vámos ott a templomban nagyon alázatosan kérte Jóistentől ezt az ajándékot. Isten légy irgalmas nekem, szegény bűnösnek. Isten megbocsájt. De ne felejtsük el azt, hogy elvárja tőlünk azt is, hogy mi is meg tudjunk bocsájtani az ellenünk vétkezőknek. Tehát, ha én nem bocsátok meg az ellenem vétkezőnek, Isten se bocsájt meg nekem. A mi atyánkban ezt ki is mondjuk. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Nagyon fontos tehát, az Isten irgalmas hozzánk, mi is az irgalmas szeretet életét éljük itt a földön.
Dr. Katona Istvánnal, az Egri Főegyházmegye nyugalmazott segédpüspökével beszélgettünk annak kapcsán, hogy kimagasló szakmai munkája elismeréseként Magyar Érdemrend Középkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott augusztus 20-a alkalmából. A riporter Sinkovics Andrea volt.
A Szent István Rádió műsorát hallották.